Kedves testvérek, a címet egy picit változtattam a tanulmánynak a csiszolása meg írása közben. A cím nagyjából tükrözi azt, amivel foglalkozok, és nagyjából már azt is tükrözi, amivel Péter küszködött, hogy óriási a téma. Igen. A cím már önmagában is tükrözi azt, amivel Péter küszködött, hogy ahogy a történelmi merítés tekintetében is, ahogy a történelmi eseményeket rá kell irányítanunk, rá kell világítanunk a profétikus összefüggésekre, ugyanúgy a rostálás krízisével volt bajom, hogy hogyan szelektáljam az előadásnak az anyagát, hogy ez elég informatív is legyen, és ugyanakkor pedig lehetőleg ne túl hosszú. Ébredés, válság, gyógyulás, így fogalmazta meg az első rész, tehát az advent nép történelme maga is egy lelki hullámos út, egy 1830-as, 40-es évek kutatási, ébredési időszaka után nagyon gyorsan a válságba torkolló események ütik fel a fejüket. Ezt maga Ellen White nagyon pontosan nevén nevezi, és ugye erre válaszképpen fogalmazódik meg az az üzenet, ami a vizsgálatunk tárgya, ami egy adott történelmi környezetben volt 1888-ra. És azért fogalmaztam így, hogy laodiceai válságunk egykor, mert hiszen mi az a közösség vagyunk, aki ezt a történelmi eseményt nem szépíti meg, nem retusálja ki, mint sokszor máshol egyháztörténészek ezt megteszik. És föl kell tenni azt a hipotetikus kérdést, hogy mi lett volna, mi lehetett volna akkor, mi történhetne ma, hogyha, és ami akkor volt a gyógyszer, az ma is gyógyszer. Tulajdonképpen ezek a gondolatok azok, amelyek a kérdést ihlették, vagy röviden itt címszavakban próbáltam összesűríteni, ezért fogalmazok mindig párhuzamok vonatkozásában. És akkor haladjunk is tovább. Azt gondoltam, az első kérdés értelemszerűen az a kérdés kell legyen, hogy miért foglalkozunk ezzel. Tudjátok, a témaválasztás az mindig meghatározó. Nem lehet az a válasz, hogy csak, nem lehet egy ilyen szubjektív, hogy mert nekem tetszik, mert ez a szakterületem, ez kevés. Miért fontos ez nekünk ma? Hát azt gondoltam, hogy szóljon akkor a magáért a korszak. Ez a bizonyos Daniels, ő volt az az elnök, aki 901-től egészen 922-ig a korszak elnökei után a leghosszabb ideig elnökösködik, Ellen White halála idején is 15-ben, és hozzá az idős agg Ellen White a következő figyelmeztetést intézi. Ugye ez már az az időszak, amikor meghosszabbodik a vándorlás, amikor már egyre kevésbé van figyelem azokra a szempontokra, amire az elején még csak-csak volt, vagy vita volt róla legalább. És itt Ellen White ezt a figyelmeztetést intézi az akkori tisztségben levő generálkonferencia elnöknek 903-ban. Újra és újra megmutatták nekem, hogy Isten népének nem szabad halott tényeknek tekinteni múltbeli tapasztalatait. Itt tehát az advent nép előző évtizedeinek tapasztalatairól van szó, ami egy krízises tapasztalatcsomag már. Nem szabad úgy kezelnünk az ezekről a tapasztalatokról szóló feljegyzéseket, mint a tavalyi évkönyvet. Emlékezetben kell tartanunk a feljegyzést, mert a történelem ismételni fogja önmagát. Az éjszaka titkainak sötétségét mennyei fénnyel kell megvilágítani. Tulajdonképpen az első idézet, amire itt felhívom a figyelmeteket, ez a gondolat, hogy nekünk a múltról, tehát tudjátok, a bulvár újságírás a szenzáció miatt emleget tragédiákat, halált, válást, balesetet, ezt mindenki a magyar átlag populista médiában ellenőrizheti. Az evangéliumi szemlélet, a profétai szemlélet az, hogy a múlt valós, akár tragikus olvasatát azért kell olvasnunk, hogy azt mennyei fénnyel megvilágosítsuk. Hogy mi volt az az üzenet, ami akkor is ott volt, kéznél volt, mi volt az, ami akkor gyógyszer lett volna, és annak a hiány valahova vezetett. Na ez az a szempontrendszer, amire újból és újból azt mondtam, ha nektek az előbb erőt sem fogalmazzak, akkor hagyd mondjam el nektek a közelmúltban a prédikátor értekezeten, azt mondtam a kollégáknak, hogy nekünk megalázkodást kell gyakorolnunk, mert nem 88-ról kell beszélnünk, hanem arról a környezetről, ami ott volt, mint történelem, arról az üzenetről, ami akkor hangzott el, meg kell figyelni azt a fogadtatást, amit a sátán létre tudott hozni, Tehát nagyon szigorúan és, hogy így mondjam, minden innovációt félretéve meg kell vizsgálni azt a környezetet, amelyben ezek az események zajlottak. Amit Ellen White aztán az események alfájának nevez. És ha egyszer csak azt veszitek észre, hogy ugyanazokat a kártyákat előhúzza most is, és ugyanazok a történelmi események jönnek elő a történelmből most is, mert hogy Isten népe a pusztába fordult vissza Kánaán határán, olvassuk majd később. És hogyha ugyanazok a gyülekezeti válságok jönnek elő, mint akkor, ha ugyanazok a személyi válságok jönnek elő, mint akkor, ha ugyanazok a kegyességi mozgalmak jönnek létre, tehát hamis megújulás jön létre, mint akkor, és az igazit pedig hamisnak minősítik, akár vezetők is, szakadásságnak minősítik, akár vezetők is, akkor ne lepődjünk meg a krízisen magán, hogy meghasonlott a gyülekezet. Azt szokták mondani a igazi, akkor most így fogalmazok, a jogilag adventista testvéreink, hogy ez szégyen. Én meg azt szoktam mondani, hogy ez jel. Azt szokták mondani, erről hallgatni kell, mert ez szomorú. Én meg azt szoktam mondani, hogy meg kell ismertetni mindenkivel, mert le kell vonni a betegség tüneteiből a megfelelő következtetést. Mert ha egyszeres szembesültök egy nagy csomaggal, akkor összeroskadtok. Ha pedig idejében, a tünetekkel idejében szembesülünk, azt mondja Dániel könyve, ráesünk a kősziklára, akkor még a végén lesz lehetőség arra tudatosan reagálni. Ha nem, akkor kivárjuk a végét, és ránk fog esni ez a kősziklő, és összetört bennünket. Ez tehát egy elnökhöz intézett figyelmeztetés az alfa válság kora után, és azt mondja, hogy ezt az eseménysort mennyei fénnyel megvilágítva kell látni. Első önvizsgálati javaslatom nektek a következő. Vizsgáljátok meg magatokat, akár a közelmúltunkat, akár a távolabbi adventtörténelmet, hogy tudjuk vizsgálni. Úgy, hogy botrány, itt szokták mondani, hogy botránypolitizálást folytat valaki, tehát, hogy skandalumokat sorolunk föl, vagy pedig látunk bajt és látunk gyógyszert. És még a lelkületünk is az, hogy miért halnál meg Izrael háza. Na ez a prófétai magatartás egy meghatározó elnökhöz. És mi a szomorú, hogy 10-ből 9 esetben ezt a prófétai szót nem hallották meg az ókorban, vagy az újkorban, és végül Isten azt mondja Ellen White-nak, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem, és menj el nyugodtan Ausztráliába, és várjunk, amíg megfelelő bajok lesznek, és majd akkor jössz vissza Amerikába. Ez tehát egy ilyen belépés, hogy miért foglalkozunk ezzel, mert a történelem ismételni fogja önmagát. Ha történelmi előadás után vagyok, akkor kötelezően idéznem kell a híres Bomót, az a nemzet, amely nem ismerte meg a maga történelmét, arra lesz ítélve, hogy megismételje azt. Ez az advent népünkre is igaz, ez a figyelmeztetés. A következő néhány gondolatcsokor, ez még mindig a miért foglalkozunk ezzel kérdéssel függ össze. A töredékek alján egyet szám jelzi az idézeteket, az eddigi legkomolyabb gyűjtemény ebben a válságcsomaggal, de a gyógyszerrel kapcsolatban is a Késő első visszatérése című könyv. Ebből idézek nagyon sokat, nem minden, de nagyon sokat. Hát ilyen mondatokat fogalmaz Ellen White a válság közepén. Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nem tudom, hogy ezt ugye el tudjátok-e képzelni, ezt a mondatot a létező adventizmusban, amely már sok tízezer tagot számlál, intézményei vannak, már misszionáris programjai vannak, és a proféta üzenet csak ennyit fogalmaz meg. Szem elől tévesztettétek Krisztust. Arra van szükségünk, hogy tekintetünket isteni személyére, érdemeire és az emberi család iránti változhatatlan szeretetére irányítsuk. Majd az anyagot végigolvassátok, én nem fogok minden szakaszt ugyanúgy elolvasni az idő miatt. Ennek az üzenetnek kell eljutni a világnak. Tehát az Isten jelleme a kérdés. Testvérek, tehát nem a szervezeti struktúra, az következmény. Nem az egyéni krízisek, az következmény. Az Isten személyéről alkotott gyülekezeti kép kezdett válságba jutni. Ez a válság gyökere. Isten helytelen látásmódja. És ebből következik minden. Ellenőrizik a kérdést. Kérdezi Jézust a híres Talmud tudós mester, melyik a nagy parancsolat? Ugye csapdából. Csapdából kérdezi. És Jézus mit válaszol az első? Szeresd az Urat, a te Istenedet. A második hasonlatos ehhez, fele barátodat, mint magadat. Meglepődünk, hogy a válság a 19. századi adventizmusban is Isten képtorzulással kezdődik. Ez a válságoknak mindig az alfája. Aztán Úgy ez egy 88-as idézet, tehát a generál konferenciára írt Ellen White idézetről van szó. Miközben azt mondja, hogy értékes az üzenet, amit küld a népének, ennek az üzenetnek kéne a népnek és a világ elé kerülnie, mégpedig nem más, mint a felemelt üdvözítő, aki a világ bűnéért hozott áldozatot, és az ehhez való viszonyt taglalja, tehát az ehhez való hitbeli viszonyulást, és ennek az igazságnak a befogadását. Hát nem tudom, hogy ez meglebben minket, vagy nem. Szerintem azért megdöbbentő, mert hogyha itt megdöbbentetek azon, hogy történelmi leckét veszünk, akkor mit szólnánk az, hogyha ABC-t kezdene valaki tanítani. Most képzeljétek el, hogy egy próféta azt mondja, hogy Isten lényéről, a szerető isteni lényről, az emberi család iránti viszonyáról kéne gondolkozni. Ugye? Mert hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Ha az Isten jósága nem elég valóságos, és megtérés nélkül van Isten ismeretünk, ott kezdődnek azok az anomáliák, ami ebben a korszakban már pontosan megragadható. Tehát vigyázat, nem elég az Isten ismeret, hanem az Isten jósága által megszorított emberi viszonylat. Vagy egy másik idézet, elképesztő, majdnem, hogy ilyen romantikus mondatok, de ezek nem romantikus, nem rózsaszín füzetekből vett idézetek. Az emberi faj elfogadás nyert a szerelmesben. Krisztus kitárt emberi karjával átöleli az emberiséget, miközben isteni karjával a mindenható trónját ragadja meg. A kapuma nyitva áll, Krisztus a mennyei szentélyben van, és imáitok feljutnak az atyához. Krisztus azt mondja, ha elmegyek, el fogom küldeni nektek a vigasztalót, és elnyerjük a szent lelket, mindenünk meg lesz. Akkor hitáltal be kell lépnünk a szentélybe vele, el kell kezdenünk a munkát lelkünk szentélyében. Meg kell tisztítanunk magunkat minden szenttől. Testvérek, mióta beszélhet Amerikában a próféta úgy, hogy mennyben szentély és földi szentély? 1844 nagy csalódása óta, amikortól ezt megértették. Ez az advent várásnak egy történelmi alaptézisévé vált. És mit kell mondani 44 évvel később a saját népnek, mint üzenetet? Hogy kezdjétek el ezt a munkát végezni. Ez a válság lényege tehát, hogy valahol egy szerető Isten képe elhomályosul a mennyben, és az ő hozzávaló szeretet viszony, a szeretet által munkálkodó hit. Valaki egyszer mondta nekem, hogy Gábor, ne csak hosszan beszélje a hit által megigazulásról, hanem röviden is. Na, azóta én gyűjtöm ezeket a bomókat. Az egyik ilyen mondat, a szeretet által munkálkodó hit. Ez is a válság egyik döntő mozonata, hogy elhalványul ez a mennyei szerető lény. Ha ő nem készített, akkor a földön nincs munka a lélek szentélyében, de van róla ismeret. Van szentélytana. Így fogalmaz Ellen White, van hitvitázó tanprédikáció. Testvérek, ezek önvizsgálati kérdések, kettes számú javaslatom. Vizsgáljatok meg magatokat, másoknak csak bebizonyítjuk, hogy tévednek, vagy tudunk képviselni olyan motivált életet, amely önként szeretetből tesz valamit. És nem is biztos, hogy tömeg kell mondani, hogy az Isten készített erre bennünket. Ismét egy másik idézet, ez még a bevezetéshez tartozik. Láttam, hogy a laudíciai gyülekezetnek szóló tanúságtétel Isten népére vonatkozik a jelenlegi időben. Mikor szól az idézet? Nézzétek meg! 1859. Tehát ez a probléma 44 ébredéséhez képest nem 88-ban kezdődik, vagy előtte, amikor átveszik mondjuk az alapító James White-tól a nyomdát, és ott már a fiatal generáció nagyon technokratán kezeli a dolgot, és James White-ot megvádolja, hogy nagyon drágán számolja a részvények árát, nem a 70-es évekbe kezdődik, hanem 59-ben. Idézet. Isten népére vonatkozik a jelenlegi időben, és szívük keménysége az oka annak, hogy nem ért el nagyobb eredményeket. Testvérek, hány év kellett 44 ébredéséhez, csalódásához és a maradék kis néhány száz emberes induláshoz képest, hogy már egy személyes válságról beszél a próféta? Számoljunk. 44-től... Tehát nagyon-nagyon gyorsan. Értitek már, gyors egy keresztkérdés, értitek már, hogy Krisztus halála feltámadásához képest a Galácia levél, a Római levél, a zsidókhoz írt levél, miért válságokról beszél? Hallgatokok, amit testben kezdtétek, azt most lélekben folytatjátok, Galáciában. Amit lélekben kezdtétek el, azt most testben folytatjátok. Miért teszi fel ezt a kérdést? Mert ilyen gyorsan bekövetkezik ez a válságperiódus, ellenőrző kérdés. Jelenések könyvében Zsuzsának az első kötetének a függelékében emlékeztek arra a vázlatra? Efézus, Mirna, emlékeztek? Reformáció, utolreformáció, Philadelphia, Laodicea. Na, ezeket a ciklusokat nagyon jegyezzük meg, mert ez ilyen gyorsan beköszönt, mint valóság. Nem olvasom én, majd elolvassák otthon. Elolvassátok otthon. Az üzenet első feltárása, a szív alapos... Talán nem veszem a pointert, és tudom mutatni, honnan a részleteket honnan olvasom. Az üzenet első feltárása a szív alapos vizsgálatához vezetett. Bűnvallások hangzottak el, Isten népe mindenhol felbuzdult. Figyelitek, az első feltárás, az első hatás. Mivel azonban sokan nem látták ezt a hatalmas művet rövid idő alatt befejeződni, elveszítették sokan az üzenet hatását. Én megértettem, hogy nem fogja néhány rövid hónap alatt befejezni a feladatát. Testvérek, tudjátok, mi a halasztódásnak a következménye? Késvén pedig a vőlegény. Tehát vigyázat, az az üzenet, ami először mély benyomást gyakorol, az idővel ellaposodást okozhat. Nemrégen volt egy értekezletünk, Jutka a tanúr általán éppen sétál a gyerekekkel, azt kérdezte Zsuzsa testvérek, mi az oka a közösségi válságunknak évtizedek alatt? És ugyanazt mondtam, volt, aki már nekem azt mondta, hogy túlságosan sokat foglalkozok 88-al, én azt látom, hogy egyre kevesebbet tudunk belőle. Szóval ugyanez a mi válságunk oka, testvérek. Ami az az üzenet, ami először mély hatást gyakorolt, a régieknek Pista bácsi, mint korelnök, aki itt van, Pista bácsi, milyen hatása volt a megújulás és reformációs anyagoknak a 80-as, 90-es években? A zöld szombatiskoláknak. Azt mondták a szüleim, hogy most értjük meg, mi az a történelmi adventizmus. Így van. És ez, ami először ilyen hatást gyakorol, attól, mert egy idő múlva késik valami, elveszíti a hatását. Testvérek, a hármas számú önvizsgálati pont, aminek régen örültök, ma örülni tudtok? Olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek a játékunknak, egy hétig örülünk, aztán másik kell. Döbbenetes összefüggés. Tessék, Ellen White ezt 1890-ben így alá. 59-ben, köszönöm. Célja, hogy felrázza Isten népét, feltereltük visszaeséseiket, őszinte megbánásra vezesse őket, hogy Jézus jelenlétét tapasztalhassák, és alkalmasak legyenek a harmadik angyal hangos hiáltásának hirdetésére. Ha a hűtanúbizottság tanácsát teljesen megszívlelték volna, emlékeztek el, mert mi lett volna, ha? Ez a mi lett volna, ha típusú ciklus az egész 88-ig egyre előteljesebben, akkor végig egy látomásban fejeződik be. Isten nagyobb hatalommal munkálkodott volna népéért. És hát még egy döbbenetes, ez szintén egy korai bizonságtétel, ez 1865-ből, az első az 59-ben, ez 65-ből van. Lelkészeink és gyülekezeteink tagjai nem készültek fel arra az időre, amelyben élünk. És a jelenvaló igazság néhány hitvalója nem érti meg az erre az időre való felkészülés munkáját. Nem érti az erre az időre való felkészülés munkáját. Alkalmatlan a késő eső befogadására. És Sátán hitük hajótörését okozza azzal, hogy valamilyen tetszetős önámításhoz kötözi őket. Mit mondott Jézus? Hogy lesznek hamis üzenetek, ugye? Profétai tudattal, sőt végén hamis Krisztusok is, ez pedig már teljesen az elme baj, ha valaki magának messiást, magát messiásnak kiáltja ki. Munkát kell elvégezniük magukért, amelyet nem lenne szabad Istenre hagyniuk, hogy ő tegye meg értük. Isten rájuk bízta ezt a feladatot. Ez egyéni munka, senki nem végezhet el a másikért. Itt ezt miért szeretném hangsúlyozni? Testvérek, mi egy protestáns kis csoport vagyunk, jelzőket nem szoktam mondani így előadás közben, miket szoktak ránk mondani, de jegyezzük meg, csoportos változás nincs. egyéni változás van, egyéni felismerés és belátás van. Ezt az egyéni munkát senki sem végezheti el másikért. A szószék feladata lehet az, hogy így fogom az Ellen White a nagy küzdelem újkor érdezett civil fejezetben, hogy a lelkiismeret visszhangja legyen. Ha a kinyilatkoztatást nyújtja a szószék, akkor megfelelő mércét kaptok erre, de a közösség akkor sem végezheti el a közösség együttes felébresztését. Ez elképzelhetetlen. Ez szintén a 88-as kapcsolatos kérdéskör, miért foglalkozunk ezzel. Itt sajnos már a negatív kérdést emeli Ellen White, világosan fogalmazza, egyértelműen jelenti ki, hogy az általános lelkület befolyása arra irányult, hogy elvessék a világosságot. Az eluralkodott lelkület nem Krisztusé volt. Hamis képzelődéseket eredményezett bizonyos elképzelés, félreértéseket. Ezek kovászként hatottak, és bezárták a szívet a Szentlélek késztetése előtt. Testvérek, tehát a 88-as válság nem csak személyi válság volt, nem csak közösségi válság volt, hiszen hatással volt az egyik ember a másik, ez egy közösségi válság volt, hanem tanbeli válság is, és ez a három összejátszik, ki kit követ, ki kire van befolyással, de a végeredmény, ez csak eszköz a sátán kezében, bezárni a szívet a Szentlélek késztetése előtt. Mert hogy miért kellett Isten népének egy késztetés ekkor? Mert az ő népe ajtaján kívül áll, és az ő népének ébrednie kell. Ez az oka, hogy sátán meghasonlást kezd a megújulás előtt, tambeli tévedéseket hoz, és pártoskodásokat hoz. A következő idézetrész, ennek az összejövetelnek a hatása olyan messzeható, mint az örökké valóság. Testvérek, tudjátok azt, hogy 88 tagadásából sok tucat evangélista, lelkész és misszionárius ment ki a világon? És hogy Európában az elsők ezzel a szemlélettel jöttek? Hogy akik régiek vagytok, Pista bácsi, a gyarmati és bősz kiadásokban miért nem voltak Ellen White idézetek? Hát ezért. Mert az első 20-30 esztendőben szkeptikusan tekintettek arra a prófétára, aki kritikusan tanított. És erre nem a reformadventista válasz a válasz, hogy Babilon, hanem a pontos profétikus válasz a válasz, hogy krízis és Laodícia, hogy rostálás alatt levő nép. Testvérek, ha mi ezt protestáns közösségként nem tudjuk, akkor se a saját advent történelmünk válságát nem értjük, se a saját kerakválságunk történetét, hiszen már nálunk is ez a görbe jócskán gödröket megjárt. A saját történelmünket sem tudjuk. Hogy szólt a Daniels idézet? Figyeljük a múltat, mert a múlt ismételni fogja önmagát. Menjünk tovább. Ez szintén a Danielsnek szóló emlékiratokból van. Nézzétek meg Ellen White 10-ben, tehát 5 évvel halála előtt, egész aggasztján korában írja, és hát ez már egy kis lábjegyzet, ez kicsit a Pannia hozzászólásra egy jó reflexió, hogy nincs ilyen, hogy mai adventizmus. A White Estate, a White intézetek gyűjteményének a gondozója mismásolta a lábjegyzetben azt, hogy az elnök mennyire ellenkezett, tehát a White Estate egy teljes oldalt szentel a lábjegyzetnek, amely kisebbíten igyekszik Ellen White Butlerhöz, az akkori elnökhöz írt levelének hatását, és a lábjegyzet azt sugallta, hogy Butler sem maradt a sötétség állapotában, mert akkor ő ellenkezett, és mint elnök lemondott. Azért az egy krízis, nem? Hogyha az egyház elnöke lemond, és a saját profétájával ellenkezik. Majd a titkár is lemond. Azért egy krízis. Ugyanakkor viszont nincs szó Butler 1910-es megjegyzéséről, ezért értékes ez a könyv, mert elképesztő forrásanyagot gyűjtött össze, amelyben szegény elnök azt írja 1910-ben, hogy soha nem látott világosságot Jones és Wagoner különleges üzenetében, és soha nem fogadta el álláspontjukat. Csak megkérdezem testvérek, hogy mi lesz akkor, ha tartósan ellenkezők és makacsok vagyunk. Aki a feddésre is makacs marad, csak bibliaverseket tudok idézni. Az egyszer csak összetületik. Vigyázat, a saját történelmünket ne retusáljuk. Az ítélet az Istené. Mi ne küldjünk se mennybe, se a pusztulásba senkit. De a jelenséget olvassuk el, mert ismételni fogja önmagát. És hogyha jelenben ökumenikus főtitkárokat látunk, akik retusálják a múltat, akkor ne lepődjünk meg, mert ez ismétlődött. Ez már nem új. És erre mondom, hogy a múlt nyomán felkészítettek lehetünk. Még egy idézett csokor van, ez egy 1885-ös eseménnyel függ össze. Ez nem a mi Danielsünk az elnök, hanem még egy másik Daniels testvér. Egy bizonyos 85 nyarán kezdődött ébredéssel kapcsolatos a történet, ami a kaliforniai Healdsburgben történt. Az evangelizációs előadások a sátorösszövetek nyomán, így fogalmaz a feljegyzés, hogy mély önvizsgát és bűnbánat Isten szent lelkének csodas kinyilatkoztatását hozta, sok tag között szeretet és egység jött létre. Az idősebb munkások ekkor közbeléptek, név szerint tudjuk is, akik leveleket írtak, és véget vetettek az összejöveteleknek, megtévesztésnek és fanatizmusnak bélyegezve az ott történteket. Tehát a megújulás személyes megújulás volt, rendezetlen dolgok megvallásához vezetett, és nyilvános dolgok nyilvános megvallásához. És Ellen White ekkor Svédországban utazik, hogy nem, az Isten gondoskodik róla, hogy tudja azt, amit neki tudni kell, és figyelmeztető levelet ír haza az idős, buzgó munkásoknak, figyelmeztetve őket, hogy ne fékezzenek le a munkát. Ez nem az, ami, nem ez a vagonál, így van. Healdsburgben elkezdődött egy dolog, a Healdsburgben elkezdődött dolog pontosan az a munka, amelyre minden gyülekezetnek szüksége van. Tehát 85-ben tartunk. Sátán mindig fog hamisítványt küldeni, de ha nem változtatjuk meg a fanatizmus elleni harc módját, az emberek el fogják utasítani a késő eső munkáját. A megírt levelekből van okom azt a következtetést levonni, hogy egy munka, egy jó munka elkezdődött Healdsburgben. Azok, akik rossznak vélték, elítélték, azt hiszem az egyik legnagyobb hibát követték el. Testvéreim, a legfőbb ideje annak, hogy ahhoz hasonló ébredések kezdődjenek országunk minden hetednapi adventista gyülekezetében, mint amely megmozgatta Healdsburg gyülekezetét, másként az egyház nem készül el a késő eső fogadására. Munkát kell elvégeznünk az egyház minden egyes tagjáért. Vallomást fognak tenni egymásnak. De ahol elkezdődik az ébredés, ott Sátán is tevékenykedik. Irigységet, féltékenységet, gonosz gyanúsítás szít. Ahol van igazi, ott biztosan lesz hamisítvány is. Testvérek, tehát 85-ben figyelmeztetelen vált, hogy a jó kezdeményezést ne állítsák le, csak hogy azt vezető testvérek éppen rossznak gondolták. Hát akkor tehet egy igazságot. Látjuk akár, tehát ma a dezinformáció világában élünk, egyszerre hatféle információt látunk. Testvérek, feladtátok, hogy lássátok a lényeget, és azt mondjátok, hogy úgyse lehet tudni, vagy elkötelezettek vagytok a valóság megkeresésére? Ezt a kérdést kell feltegyünk. Az egyházunk életében 101 nehány éve is ez volt. Egyesek azt mondták, hogy igazi megújulás, mások azt mondták, hogy hamis. Döntsük el. Nincs új nap alatt. Ennyi volt tehát, miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ennyi volt az alfa válság korának, az induló laodicei válság korának a néhány ismérve, amely ismételni fogja önmagát. A második kérdés, hogyha ez biztos, mert hogy megtörtént. A válság nyilvánvaló köreinkben ezt itt senki sem tagadja. Vannak adventista közösségek és a fő csapás, aki ezt igenis árnyalja és tagadja. Akkor a kettes számú kérdés, milyen biztos ihletet értékelési, viszonyítási szempontjaink vannak, amihez képest vizsgálunk valamit. Tehát ha van egy kóros tüdőröngenünk, akkor tudjuk-e mi az egészséges tüdő? Ha van egy beteg mandulánk, tudjuk-e milyen az egészséges mandula? Mi a mérce, amihez viszonyítunk? Na ez az a pont, ahol megint csak ott vagyok, mint Péter, hogy 3-4-5 külön előadást kéne tartsak, és csak a címszavakat írom fel, mert hogy vannak tájékozódási pontjaink. Van referencia pontunk, amihez viszonyíthatunk. Az első, amit felírtam, profétikus előképek. Erről beszéltem már, a neten is megtaláljátok, ezt többfele felvették testvérek, mert hogy Illés és Keresztel János kinek az előképe? Az útkészítők előképe, és az első advent előkészítőiként Keresztelő János, ugye neki az előképe Illés, az első advent előkészítőjeként Keresztelő János kinek az előképe? Egy személyben. A második adventet előkészítő népnek az előképe. Tehát van referenciánk, mert hogy itt bizonyos döntő összefüggések elhangzanak, így fogalmaztam az egyik előadásban, melyik messiás jött el az első és a második adventkor? Ugyanaz. Milyen állapotban volt Isten népe a messiása eljövetele előtt, a proféciák szerint? Ugye tudjátok, a profétikus múlt az a jövő. Tehát milyen állapotról beszél a második advent előtt is a profécia, és megnézhetjük a történet fejezést az első advent előtt. Ugyanolyan rossz állapotban. Milyen üzenet készíti fel Isten népét a saját messiása fogadására? Ugyanaz az üzenet készíti elő. Tehát ezek a párhuzamok biztos tájékozódási pontok, amely alapján hamis messiásokat és hamis üzeneteket ki lehet rostálni. Ez egy tájékozódási pont, erről én is beszéltem, és néhány messiási proféciát elemeztem. 1844-hez milyen lelkület és gyakorlat vezetett? Ez egy referenciapont. Ki volt az a néhány száz ember, és milyen lelkülettel, ahogy nekifogtak a hitüknek, majd a nagy csalódás után a tévedésük megkeresésének? Ez egy referenciapont. Testvérek, nem az a kérdés, hogy nem értünk egyet, hanem mit kezdünk azzal, ha nem értünk egyet? Majd amikor nem győztük meg egymást, mit kezdünk azzal, amivel tehetetlenek vagyunk? Mert a tehetetlenségünkre az emberi válasz az emberi, azt nem sorolom, az vérnésétletenként, népcsoportonként, kultúránként különböző, de nem jó, szögezzük le, és az Isten viszont egész más eszközökkel operál. Aztán az adventre vonatkozó proféciák döntő szempontja. Egész csokor van az adventtel kapcsolatban, különös tekintetben a Máté 24-hez kapcsolódó négy végidő példázatra. Ugye ott külön jövendőlés van a részegesekkel együtt evő és ivó szolgatásokról, hogy a mikorunkhoz közelítsünk. Külön eszköz van arról, hogy a gonosz szolgatások ütik és velik a szolgatásokat, az igazak nem, ők idejében adnak eledelt. Tehát a adventre vonatkozó proféciák megadják tanítóknak és közösségnek is azt a szempontot, hogy mi alapján azonosítsa a válságot, és viszonyítási szempontokhoz ragaszkodjon. Nemrégen egy bizonyos helyzetben az uniós közösségekhez tartozó testvérekkel beszélgettem, ezt most direkt mondom bele a mikrofonba, nem véletlenül, és hát küzdöttek bizonyos válságokkal, és teljesen őszintén mondtam nekik, hogy nézzétek, nagyon jól látjátok, de még egy döntő próba előttetek van. Ez a döntő próba pedig az, amikor azt mondja az apostol, hogy ne köszöntsétek a hamis tanítókat, mint tanítókat. Ez van előttetek. Mert tudjátok, a hivatalos mainstreamben egy vezetőség delegál tanítókat erre a szószékre. Az apostoli rendben, az evangéliumban pedig nektek a közösségnek a lelki felelősségetek, hogy kit köszöntötök, mint tanítók. És amikor egy gyülekezet azt mondja, szeretettel látunk vendégségre, ágyat is kapsz, itt aludhatsz, itt a székeknél le is ülhetsz, de nem köszöntünk, mint tanítók, amik ezt és ezt és ezt tanítod. Na, ezt egy közösség megteszi, abban a pillanatban egy létező plurális renddel szemben fellép. A mi közösségünk akármilyen töredékes és készenlét nélküli, de még ezt az evangéliumi fegyelmet fenntartja. De vigyázat, a világban egyre több helyen ez már nincs. És a ti közösségi mindenkori felelősségetek, ez nem egy vezetőség, a gyülekezet helyi felelősséget, kit köszönt, mint tanítót, hogy vizsgálja meg, hogy úgy vannak-e azok. És ha egy gyülekezet szeretetteljes, akkor vendégül látja, leülteti, de nem profitai tanítóként vagy tanítóként köszönti. Na ez az, ami még előttünk van, mint lecke, és ezek a döntő szempontok, a proféciákra vonatkozó szempontok és egyebek azonosításra alkalmasak, hogy valaki helyesen tanít, az evangélium rendjéhez képest, vagy pedig olyat mond, ami a népnek tetszik. Ugye, kerestek magad tanítókat, mert viszket a fülük, és a hamis proféta pedig mindig azt mondja, mi tetszik a nép. Tehát ez egy kölcsönös játék tulajdonképpen. Ellen White kijelentései, hát most egy párat idéztem ilyenekből, ezek pontos tájékozódási pontok. És végül maguk az események, a konkrét mozzanatok, tájékozódási pontok, hogy mik is történtek meg egykor, mert akkor nem szabad meglepődni, hogy ma is ilyenek történhetnek. Nem leszünk naívak és felkészületlenek. Jártatok már úgy, hogy valaki megijesztett titeket hirtelen valamilyen eseménnyel? Na, ha felkészültek vagytok egy eseményre, akkor nem pánik reakcióval reagálunk egy eseményre, hanem felkészülve fogadjuk azt. Harmadik pontban, ugye itt az egyik pontként feltüntettem azonosítási pontként 44 légkörét, erre aztán tényleg csak egyetlen másodpercet szánunk. Ellen White jegyzi föl, a fiatal Ellen White a maga a emlékei szerint, hogy milyen is volt 44 légköre. A nagy csalódás légköre. Gyümölcsösökben, ligetekben gyűltünk össze, hogy Istennel közösségre lépjünk, imáinkat eléterjesszük, és mindig közelebb érezzük magunkat hozzá, jobban kívántuk az üdv örömeit, mint az ételt és az italt. Ha lelkünk egét felhők borították, nem mertünk addig elaludni, míg ezeket az Úrtól való elfogadásunk tudata el nem űzte. Testvérek, ez a hiteltől megigazulás tapasztata. Le tudtak tenni valamit, függetlenül attól, hogy más változott-e. Te benned, bennem nem maradt teher. Ez volt 44 légköre, és ehhez képest 50-90 már mit látunk? Egy krízist, ennek a belső tapasztalatnak a hiányát, működött a rend, fejlődött a szervezet, 63-tól vagyunk egyház szervezet, de már válságban vagyunk. Külön hozzáteszem, különösen fontos, hogy a felvétel ez benne legyen, Ellen White sokat írt, hogy a válság nem attól lett, mert szervezet rendünk lett, szervezetté váltunk, nem az egyház szervezet miatt lettünk Laodicea. A szervezettség a szükséges eszköz, nem a válság oka. Persze, a válságban aztán maga a szervezet is beteg módon, beteg eszközökkel képes működni. Erre is sok-sok dokumentum van. Négyes pont. Milyen profétikus értékelési szempontjaink vannak? Na, itt külön előadásokat kéne tartunk, nem egyet és nem kettőt, hiszen rengeteg messiási proféciának az adventre vonatkozó része, beteljesedett és beteljesületlen része a rendelkezésünkre áll, amivel bőven kell és lehet meríteni. Erről is beszéltem nem olyan régen, itt csak egy mondatot emelnék ki, a híres idős pap szájából, aki sokáig néma, és a gyermeke névadójakor, amikor hitben a János nevet adja a fiának, megnyílik a szája, egy messiási proféciát mond el, ez természetesen kettős profécia, hiszen a második adventet előkészítő népre is vonatkozó jövendőlés, és ezt a számomra a legfélelmetesebb, ugye, profétai nép, Isten profétának hivattatól. Legfélelmetesebb mondat így szól, az üdvösség ismertére megtanítsad az ő népét a bűnök bocsánatában. Testvérek, itt a hitáltal megigazolás kulcsa. Nem általában az üdvösség ismeretéről van szó, az is probléma, a rendszer is káoszba fulladt ekkor már a Talmud miatt. Azonban a kulcs, ahol ez kulminálódik az egyes ember életében, a bűnök megbocsátásának tapasztalata, hogy egyengesse a mi lábainkat a békesség útjára. És figyeljétek meg, hogy kinek szól az üzenet, akik a sötétségben ülnek, a halál árnyékában ülnek, a mi lábainkat. Tehát ez az üzenet először nem a világnak szóló üzenet, hanem az elhívott népnek szóló üzenet, és bármilyen hihetetlen, ez a kettős profécia nem kevesebbet jövendől, hogy ahogy az első advent előtti nép ilyen mentális, tudati, hitbeli krízisig jutott el, a második advent előtti népnek is egy ilyen jánosi üzenetnek kell megszólalnia, és testvérek, bármilyen meghökkentő ABC-t kell tanuljunk. A 44 tapasztalatát kell újra tanulni, amire az Isten jelleme, az Isten jósága indít. Itt kulminálódik tehát a hitáltal megigazulás kulcsa, és hát beidéztem, hogy mégis az itt legyen Jézus élete 74-es oldalról, hogy kiket jelképez Keresztelő János. Természetesen a második advent népét. Nemrégen egy testvérünk Dániában, a Dani, a Rakacki Dániel lefordította ezt a kis gyűjteményt, amit az Ellen White Estate adott ki, Hit és cselekedetek címmel, és nagyon jó szakaszok vannak 88-89-hez. Ez kifejezett speciális értékelés a korhoz, a válsághoz, hiszen ez a válságaink alfája, akkor ennek a megértéséből rengeteg minden következik, hogy reszketek népünkért, ha az Omegára gondolok. Na, ebből is idézek egy-kettőt, akinek kell, e-mailben el tudom küldeni magyarul. Neten megvan angolul is. South Lancaster-i konferencián 89-ben tartja Ellen White, megjelent a Revient Heraldban is, és innen az idézet, még közelebb kell kerülnünk Istenhez. Hogy lehet, hogy szívünk új közömbös Isten szeretete iránt? Hogy lehet, hogy olyan keményen ítéltük meg mennyei atyánkat? Testvérek, könnyen tudunk beszélni az antitrinitáriánus felfogásokról, hogy hol tévednek, vagy a középkori kereszténységről, amelynek a logikája szerint, a tanítása szerint már Jézus anyja és szeplőtlenül fogantatik. De hogy nálunk ilyen probléma van, hogy keményen ítéljük meg mennyei atyánkat, hogy az Isten képünkkel baj van? Az Istentől kapott világosságból tudom, hogy Sátán minden lehetséges módon félre magyarázta Istenünket. Pokoli árnyékát utunkra vetette, hogy ne ismerjük fel Istenünket az irgalom, a könyörület, és természetesen az igazság isteneként. Emlékeztek, csak egy, mindig villancsuk be az új szövetséget, hogy ellenőrizzük a mondatokat, a próféta gondolatait. Hogy beszél Jézus a parázna asszonnyal? Asszony, hol vannak a várlóid? Fölnéz az asszony, addig nyilván várt, hogy kövezik. Válasz? Sehol. Én sem vádollak téged. A teljes elfogadó viszony. Eredj el! Szabadság. Szabadságod van cselekedni, és a vége az igazság. Hogy amit eddig tettél, az bűn volt. Testvérek, mi ezt a sorrendet akkor vagyunk képesek a feltétel nélküli előre elfogadást gyakorolni, ha ez a szeretet késztet minket. És ezen a háttéren meg lehet mondani valamit, hogy bűn, mert az nem képmutatás és nem erénycsőszként, csőség, hanem szerető figyelmeztetés. Nem relativizálás, hanem figyelmeztetés. Erre nem volt képes népünk 89-ben. Nem tudom, meglepődnétek, ha ABC-t vettünk volna ma át? Nekem ezek ilyen érzések, hogy ezt kell elmondani egy népnek. Ezt nem tudta népünk az alfa válság idején. Nekem ez döbbenetes. Második idézet, 1891-es, egyébként a régi, mert most már készül az új plurális Biblia kommentár is, a régi kommentárunk, mert az megtalálható, 1891-es szakasz. Na, itt valami történt. Na most, amint a bűnbánó bűnös, Isten előtti bűnbánattal megérti Krisztus érte való közbenjárását, elfogadja ezt, mint egyetlen reménységét ebben az és az eljövendő életben bűnei megbocsátást nyernek. Ez a hit általi megigazulás. A bűnbocsánat és a megigazulás egy és ugyanaz. Na, ennek a testvérnek a kérdése nyomán a kettes számú kedvenc idézetem lett a bomója, hogy mi a hit általi megigazulás. Egy messiási profécia, röviden. Három szó. Ő a mi békességünk. Ez a hit által megigazulás. Jegyezzétek meg ezeket a mondatokat. Nagyon sok minden van róla. Nagyon sok minden. Érdemes megjegyezni. Ez értékelési szempont. Ötödik szempont. Itt megint nem tarthatok előadást mindegyikről. Van is egyébként több ilyen előadásom. Kérdéseink. Hogyan jutott el az adventép 44-től 88-ig 44 év alatt? Fejlődés, szervezetileg, stb. De válság. Milyen események? Mik tükrözik ezt? Milyen lépések? Most 59-ből egyet feltüntettem. 63 az egyházá szerveződés. 70-es évek átviszik a nyomdát. James White nem tudja elfogadni. Keserű lesz, depressziós lesz. Első sztrók. Ellen White nem akar elmenni a testvéreihez. Lovaskocsival vezet. Gyere el azért, csak eljön. Testvérek, nem értjük a múltat, akkor meglepődünk a jelenen. Tehát egy külön előadás, vagy kettő is, hogy ez az időszak, ez mivel telik, amíg 88-hoz eljutunk. Hogyan lett Krisztus utántól a galáciabeli kérdésig, vagy éppen a kora apostoli gyülekezeti krízisig, hiszen az összes apostol Jakabbal együtt Pál apostoltól mit kér? Hogy a buzgó hittestvérek miatt, akik zsidókból keresztényé lettek, miattuk, mert buzognak a törvény miatt, menjen el Pál apostol a zsidó-zsidó templomba. Tehát nem a zsidó keresztény testvéreknek a közösségi alkára. Igen, köszönöm. Menjen el, és jelképesen engesztelje ki azon testvéreket, akik zsidók voltak és keresztény lettek. Hogy jött el idáig egy galáciabeli gyülekezet, hogy balgatagok, testvérek, amit lélekben kezdhetek el, azt mondom, miért testben folytatjátok? Testvérek, ez maga a bűn titka. Ez maga a bűn titka. Ha meg lehetne magyarázni, emlékeztek az elemelt mondatra? Ha bűnt meg tudnánk magyarázni, mentséget is tudnánk rá találni. Ugyanez a kérdésünk saját közösségi válságunk tekintetében, és nekem a legfontosabb mozanat ez volt, amit idéztem. Azok az üzenetek, amelyek egyszer megrendítő hatást gyakoroltak, mára már közömbösökké lettek. Ezek értékelési szempontok a múlt megértéséhez, hogy a jelent is lássuk. És hát lassan a befejezéshez közeledve, Revient Heralban közvetlen 88 előtt ezt mondja Ellen White. Sátán semmitől sem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy az Úr kitölthesse lelkét a most még erőtlen és bűnbánat nélküli gyülekezetre. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Nem tudom, mit szóltok egy ilyen döbbenetes mondathoz. És ez még megjelent a Vivian Heraldban is. Tehát mindenki olvashatta egész Amerikában, aki adventista irodalmat követett. És ehhez képest 88-ban nem hitték el, hogy a nyugati parton levő testvérek előtte susmussal nem befolyásolták a prófétát, és nem azért mond ilyeneket. Kész volt az előítélet. Ebben a könyvben találtok egy rendkívüli dokumentumot. Én már hallottam hivatkozást rá, ezt a Tyler Bench testvért nagyon jegyezzétek meg. Itt a neve. 1937-ben előadásokat, istentiszteletet és konferenciákat tart arról, hogy kivonulás és az advent mozgalmak előképben és a valóságban. Tehát ő az, aki ezt intézményesen, a maga személyében nyíltan meghirdeti, mint párhuzamot, és ad a Willendéknek muníciót, hogy aztán majd a párhuzamot a Kádes Barnea kapcsán leszögezzék, és nézzétek meg ez a testvér, milyen mondatokat ír, idézve Ellen White-tól. Amikor az ősi Izrael Kádes Barnei tapasztalataihoz ért, ezt az 1888-as Minneapolis-i konferenciára és következményeire, valamint az egyháznak a vándorlás pusztába való visszatérése alkalmazza. Írja ugye Randall Field Bunch testvérről. Bunch azt állította, hogy a késő esőt visszautasították, és 88 kérdései addig nem oldódnak meg, amíg a nép elé nem tárják ezeket, hogy megértsék, mi is történt valójában, hozzáteszem, akkor. A hit által megigazulás üzenete hatalommal hirdetett több mint 10 éven keresztül a Minneapolis-i válság idején a vezetők előtt, ez a Living Herald idézet, ez Ellen White idézet. Ez az üzenet a késő eső kezdetét hozta, ugye az első kifejezés így szólán vált, hogy első cseppjei hullottak. A próba ideje már rajtunk van, ez már összefügg a külső eseményekkel is, tehát az amerikai társadalmi változásokkal, nem csak a belső hitéleti válsággal, mert a harmadik angyal hangos kiáltása elkezdődött, Krisztus a bűnbocsájtó megváltó kínatkoztatásával. Testvérek, ez a mozzanat itt 88-90-ben, 92-ben, hogy bűnbocsájtó megváltó kínatkoztatása, teljesen más szín kap, ha beteszitek a Péter adását a délelőtt itt, mert ott egy társadalmi megváltásról, társadalmi üdvösségről, Amerika a hegyen épített város küldetéstörtáról szól, itt pedig a személyes megváltozásról. Ott egy nemzetről, itt pedig az egyénről. És ez volt az az üzenet, amire egy csomó ateista, szekuláris képviselő azt mondta a szenátusban, hogy köszönjük. Mert így senki sem tudta fékezni a szeleket, mint aki a személyes hitet ismerte. Ez a kezdete dicsőségére az egész földet belerögő angyal világosságának. Miért nem hullott tovább a késő eső? Azért, mert az üzenetet, amely hozta, megszűntünk hirdetni. Sokan visszautasították, nem idézem végig, majd elolvassátok. Csak a végelőtt fogja az advent nép felülvizsgálni az elmúlt történelmét, és új fényben látni azt. Tanulmányoznunk kell és meg kell értenünk a két Kádes Barnei tapasztalat előképét és valóságát, tanulnunk kell hitbeli elődeink elkövetett hibáiból. És talán nem is olvasom tovább, miért is, hogy ne ismételjük meg ezeket. Megrendítő sorok. És befejezésül itt a híres figyelmeztetés, ez a zárókép, Ellen White az elnökhöz intézett figyelmeztetése, és talán, hogyha most őt idézzük, akkor idézhetem még a Pearson testvér 1978-as lemondó beszédét, mert hogy csak akkor volt lelki ereje ezt kimondani. Felszólítom főiskolánk tanítóit, lelkészeinket, hogy ne engedjék be közösségünkbe ezt. Elküldöm a dokumentumot, hogyha valakinek kell. Akkor egy elnök intézte ezt a figyelmeztetést. Még egyszer mondom, amikor leköszönt a pulpitosról, csak akkor volt lelkére elmondani. Én kívánom, hogy ezt a Ellen White által a válságok alfájának nevezett kort sokkal alaposabban tanulmányozzuk, mert ez a csomag, ez a krízis, ez a profétai tanács, ez a meghasonlott fogadtatás, mert ne felejtsétek, kevesen elutasították, kevesen elfogadták, és sokan nem tudták. Tehát hármas polarizációt okozott az üzenet, és ennek következtében hát a két hírnök el is csüggett, amikor már nem együtt voltak. Ugye Ellen White külön figyelmeztetése úgy szól, hogyha ők tévednének is, nem, ez nem jelenti azt, hogy az üzenet maga tévedés lenne. Hát ezek után csak fölteszem a kérdést, hol állunk ma? Polarizációban, összebiztaságban, káoszban, és hol állunk ma azzal, itt már mindenki maga gondolja végig, hogy az első fogadtatáshoz képest milyen hatással van ránk az az üzenet, ami egykor örömet okozott. Lepődjünk meg azon, hogy az Isten képének az eltorzulása, az Atya szerető lényének az eltorzulása, Ellen White nem kisebb bajra utal ezzel, és ennek a szerető lénynek az újra bemutatása okoz hálát, a szeretet által munkálkodó hit megújulást, bűnbánatot, és az így megújult embereket semmi sem választhatja attól, hogy Isten lelke sokkal nagyobb erővel munkálkodhassék. Természetesen, emellé rögtön tegyük hozzá, egyesek majd magasra tűzik a mércét, mások ellenállnak, és ez idézi elő rostálást. Ne gondoljuk, hogy a megújulás mindenki által elfogadott üzenet lesz. Körülbelül így tudom összegezni egy nagyon rövid ilyen bevezető alkalommal tehát ezt a gondolatsort, ébredés, válság, gyógyulás, mi volt egykor, mi van ma, mi a gyógyszerünk, és mik a párhuzamok.